kegyelemléktetés, békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretett testvérek, a Zsoltárok könyve 34. fejezetéből, a 34. Zsoltárból az első 11 verset olvassuk.
Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek előtt, és mikor ez elűzte őt, és elment. Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van. Dicsekedik lelkem az Úrban, hallják ezt a szegények és örülnek. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét. Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Akik őre elnéznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirult. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort jár az ügyfélők körül, és kitakarítja őket. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
Hallgatjuk a Zsoltáros bizonyosság tételét. Imádkozzunk.
Mennyei édesatyám, a mi szívünk hálaadással és hódolattal van tele felé. Uram, különösen a szívem úgy megrendült, hogy méltóvá tettél engem, hogy ide járuljak az Úr asztalához, és egy gyülekezet nevében áldást kérjek te tőled. Uram, szent ez a hely. Amikor Mózesnek mondta, az égő csíkkep akkor előtt, hogy oldj le a sarmidat, mert ez a szent hely, ez a föld, amelyre léptél. Uram, én is így állok előtted, hogy lélekben ne akarom venni a sarmidat lábaimról, és úgy állok előtted, hogy tiszta kezeket emelhesse föl a gyülekezet nevében azért, hogy hallgattassék meg a mi imánk. Köszönjük hálabással azt, hogy fizikai erőt adtál mindannyiunknak, akik itt lehetünk a te színed előtt, hogy hallhassuk a te életet adó beszédeket. Köszönöm, édesatyám, azt, hogy te akarod a tiédet erősíteni, táplálni, hogy növekedjünk, fejlődjünk a hitben, erősödjünk, és ne csak a külső körök, centrikusában álljunk és legyünk ott, hanem minél beljebb, ne csak látogatók, ne csak érdeklődők legyünk, hanem gyülekezet tagjaivá váljunk. És a gyülekezet tagjai között, Uram, szolgálok testvéreké, akarod formálni a mi életünket. Köszönöm, édesatyám, hogy te üzened a közösségnek, üzened azt, hogy nyitott szívvel, nyitott füllel hallgassuk a te szentbeszédedet, és valóban azt meg is tartsuk, és meg is éljük. Édesatyám, hadd kérjelek azokért, akik nincsenek itt, és itt kellene nekik lenni. Te tudod, hogy milyen okból, mi az akadályozó tényező, amely távol tartja a gyülekezettől őket. Uram, gondolok azokra, akik valamikor igent mondtak néked, és most a világ forgatagában, a gonosz csábítására hallgatva távol vannak tőled. Édesatyám, mindenkinek, aki itt van, vannak szeretteink, akiket itt szeretnénk látni, és nincsenek itt. Kérjük, Urunk, hogy szólítsd meg őket ott, ahol vannak, hogy hadd érezzék és hadd lássák, hogy valóban jó az Úr hozzánk, a Önt szeretőkhöz. Urunk, kérjük, hogy áld meg azokat, akik beteg ágyonkat visznek, és fizikailag nem tudnak itt lenni, de szeretnének lélekben, Uram, itt vannak velünk. Kérünk Istenünk, hogy hadd érezzék, hadd tapasztalják meg a te simító kezednek a érintését, és gyógyulást kérünk az ő számukra. Köszönjük, Urunk, hogy tehetjük lelki pásztorunkat is a te kezedbe, hogy áld meg az igét rajta keresztül, hogy úgy szóljon erővel és hatalommal, hogy valóban az megtermi a gyümölcsöt az itt hallgatók számára. Uram, hogy minél közelebb és közelebb kerüljünk te hozzá, hogy szolgáló edényeit épáljunk. Add, Uram, hogy ez így is legyen. Amen.
A 228. dicséret első és második versét énekeljük. Jehova, csak néked énekle. Örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre,
annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Szeretett testvérek, az elmúlt vasárnapokon, a bizonyos koncentrikus körökben és a kiábrázolt módon újra és újra úgy szólított meg bennünket az ige, hogy egyre közelebb és közelebb hívott az Úrhoz. A gyülekezetbe hívogattunk, az Úrhoz közelebb hívogattunk, de, és itt meg kell állni egy pillanatra. Hova hívogatunk? Miért hívogatunk? Egyik oldalról mondhatjuk azt, hogy ez a mi világunk, ez a zavaros világ, amiben napjainkban élhetünk, az embereket elbizonytalanítja, olykor tudatosan, és a nagy bizonytalanságban sokan keresnek biztos pontot. Hát hívogatunk, mert egyik oldalról érzékeljük ezt, de tudjuk mi, hogy hova hívogatunk? Tudjuk mi, hogy mire hívogatunk? Tudjuk mi, hogy miért szeretnénk a gyülekezet közösségébe hívni embereket? Az Úrhoz hívni embereket? Mennyire tudjuk megfogalmazni, ha visszakérdez valaki, akit megszólítottunk, akivel beszéltünk, hogy na jó, menjek a gyülekezetbe, menjek Isten tiszteletre, menjek valamilyen kis csoportos alkalomra, na de minek van a gyülekezet? Mi a gyülekezet létének a célja? Hát sokféle klub létezik a világon, hasonló érdeklődési emberek összegyülekeznek különböző célnal. Nagyon sokan bizonytalanok, nem tudják, nem értik. Mi a gyülekezet célja? Mi inkább ezt a kifejezést szoktuk használni, a gyülekezet küldetése, a gyülekezet feladata, de most használom ezt a kifejezést is, hogy célja. Miért jöjjön, hogyha esetleg mi erre bizonytalan választ tudunk adni? Ha mi magunk se tudjuk pontosan megfogalmazni, akkor miért jöjjön? Ma is még néhány vasárnapon próbáljunk erre a kérdésre is feleletet keresni. Mert hívogatunk, és ha visszakérdeznek, vagy ha nem is kérdeznek vissza, tudnunk kellene megmondani, hogy mi célból hívogatunk. Az kevés önmagában, hogy én ide szoktam jönni, talán jó itt lenni gyereke is. De mi célja van a gyülekezetnek? Milyen feladatot, küldetést kapott a gyülekezet? Egymás között a gyülekezetben azt is mondhatjuk, mi terve van Istennek a gyülekezet. A mai alkalommal hallottuk először a Zsoltárok könyve 34. fejezetét, és a Zsoltáros ott arról beszél többek között. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. De a Zsoltár összefüggése arról szól, hogy mennyi nyomorúságban volt a Zsoltáros. Szó szerint üldözött állapotban. Menekülnie kellett. Vagyis nem éppen a legszebb, a legnapsütésesebb szakasz volt Dávid életében, mégis arra hívja az embereket, jöjjetek velem, hirdessük az Úr nagyságát. Magasztaljuk együtt az Úr nevét. És a felolvasott ige szakasz Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből egy hosszabb, az eredeti görög szövegben ez a fölolvasott rész Az első fejezet harmadik versétől a 14. terjedő verse egy nagy mondat. Mi magyar fordításban több részre taholtuk mondat szerint, de eredetileg egy hatalmas íve van ennek a egy nagy gondolatnak. Több szempontból érdemes ezt az efézusi levél felolvasott szakaszát figyelnünk. Szabad figyelnünk úgy is, hogy észrevegyük, hogy tulajdonképpen a Szent Háromság munkája hogyan szólal meg. Hogyan áll előttünk Isten, az Atya, aki ő benne, azaz a Krisztusban megváltott, és aki az ő lelke által megszentel minket. Mert gyönyörűen benne van a trinitárius tanítás. Lehetne más szempontból is figyelni. Most én egy másik fajta hármasságra szeretném fölhívni a figyelmet, mert ez segíthet a föltett kérdésre a válasz keresésében, hogy többek között mit célja lehet a gyülekezetnek. Mert hogy a KT-val el tudjuk mondani, hogy Isten a világ kezdete előtt, meg igéje, meg szent lelke által, meg összegyűjt egy népet, meg őrzi, meg megtartja, de hogyan tudnánk néhány szóban elmondani, hogy mi a célja a gyülekezetnek, és így mi célja, a feladat, a küldetése lehet nekem, az egyénnek, a hívő embernek, a gyülekezet tagjának, és miért hívogatlak én ide? Először is az apostoli tanítás eme hatalmas ívű egy mondatában arról olvashattunk, hogy az Atya kiválasztott minket ő magának. Kiválasztott a Krisztusban. Hatalmas dolog. És itt megint, hogyha hármas tagolást nézzük, akkor idői értelemben is van egy hármasság ebben a szakaszban. Itt a múltról beszél az apostol, majd a jelenről, illetve a jövőről is fog szólni. A múlt, tudnélik, hogy a világ teremtése előtt Isten előre elhatározta, hogy fiává fogad a Jézus Krisztus által. Itt csak belemenni tudunk, mert a mi értelmünk véges. Mi még a teremtett anyagi világ megismerhető valóságát is képtelen vagyunk teljesen felfogni. Az az összes ismeret, amit összegyűjtött az emberiség eddig, azt ma már egy ember képtelen felfogni. És mi csak az általunk évszázadok, évezredek alatt összegyűjtött ismeretekre utalta. Nos, bele kell, hogy remegjen a mi életünk, a mi szívünk és a mi gondolatunk, amikor arról van szó, hogy a világ teremtése előtt, az idő teremtése előtti örökké valóságban, az Isten elhatározta, hogy fiává fogad, mindez Jézus Krisztus által, hogy szentek és fethetetlenek legyünk. Mert hogy a szabad akarattal és választási lehetőséggel teremtett ember, ha elbukik, akkor Isten helyreállító, megváltó terve lép életbe. És az Isten erre előre felkészült. Felkészült, hogy az elesett, bűnbe esett embert megváltsa, hogy mi szentek és fethetetlenek legyünk. És mindez az idő előtti örökké valóságban már eldöntetett. Ahogyan a gyermek talán még meg sem fogadt, de a szülők szeretnék, hogy legyen, és talán már a nevét is kiválasztották. Pedig még meg sem fogadt, vagy meg sem született. Vagyis léte előtti időben már bizonyos dolgok eldöltek. A mi életünkben is ez így van, hogy megszületésünk előtt már bizonyos dolgok eldőltek. A lakáscímünktől kezdve sok minden. És mégis van szabadságunk azután nekünk élni. Jó rácsodálkozni arra, hogy az Isten eldöntötte a világ teremtése előtt, és elhatározta, hogy Jézus Krisztus által fogad fiává, hogy szentek és fethetetlenek legyünk szeretetben. Ezt hibben ismerhetjük tőle. hiszen itt a kegyelmi kiválasztásról is szól ez a szakasz. Vagy mások predestinációnak mondanák, én Biblia alapon inkább a kegyelmi kiválasztást mondanám, mert ezt jobban értjük, és kevésbé leterhelt a kifejezés. Hitben utólag ismerhetjük föl, hogy mi az, mennyi minden, amit az Isten már korábban az idő előtti örökké valóságban elkészített, eldöntött, mert szeret. És ennek a kiválasztottságunknak, amit megint nem igazán tudunk felfogni, csak örömmel elindulhatunk ezen az úton elfogadva ezt a hívást, a mi kiválasztottságunknak igazán egy bizonyítéka lehet, ha valaki bizonyítékot akar azon túl, amit itt olvastunk, az odaszánt élet, a megszentelt élet. Ez a válasz lehet egyfajta bizonyíték. De amit az Isten az idő előtti örökké valóságban, vagyis a világ teremtés előtt elhatározott, elkészített, azt így foglalja össze az apostol, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. Nos, a gyülekezet létének egyik célja, hogy az Isten magasztalására legyünk. Vajon eszünkbe jut-e ez, amikor embereket Istenhez hívogatunk? Eszünkbe jut-e ez, amikor elindulunk mondjuk vasárnap az Isten tiszteletre? Eszünkbe jut-e hétköznapi cselekedeteinkben, hogy arra hivattunk, arra választottunk ki, hogy előtte szentek és fethetetlenek legyünk, és így magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. Aztán, ahogy tovább olvastuk az apostoli bizonyságtételt, a múltról a jelenről, jelenre viszi tovább a tanítást, a jelenről beszél, amikor is ilyet olvastunk, Krisztusban van a mi megváltásunk. Itt már rólunk, az éppen élő nemzedékről van szó. Krisztusban van a mi megváltásunk, bűneink bocsánata, kegyelme gazdagságából, nem érdemeinkből, hanem az ő kegyelme gazdagságából. És ugyanakkor bölcsességével megismerteti velünk az üdvözítő tervének egy bizonyos részét, amennyit egyáltalán el tudunk fogni, és el tudunk hordozni. Hogy tudnék, a Krisztusban egybefoglal mindeneket, ami a mennyben és a földön van. Mi még azt is képtelenek vagyunk sokszor felfogni, ami ebben az országban történik. Pedig nem vagyunk világhatalom. Egybefoglal, ami mennyen és a földön. Krisztusban van tehát a mi megváltásunk, ez a jelen. Most az időben vagyunk már. Meg a mi időnkben vagyunk. És ő benne, azaz a Krisztusban lettünk örököseivé, akik előre reménykedünk mindabban, amit az Isten készített az ő szeretőknek. A jelenről szól ez a tanítás, ez a csodálatos összefoglalás, amit az Isten most végez, amit az én és a te életedben akar végezni. És mindennek megint mi a célja? Újra ezt olvassuk, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. A mi megváltásunk az Isten dicsőségét szolgálja. Mi nagyon sokszor csak a mi kis üdvösségünk nézőpontjából beszélünk a megváltásról. Ez rendkívül fontos, de könnyen hívő önzéssé szűkülhet. Az apostol nem erről beszél. Arról beszél, hogy a mi megváltásunk, a Krisztusban való megváltásunk, a megtérés, az újjászületés az Isten dicsőségének magasztalására van. Ez a célja. Nos, akkor szentek és fethetetlenek vagyunk. Nem mondom, hogy elértem, de igyekszünk. Pál apostollal szólva, hogy szentek és fethetetlenek legyünk, hogy a mi életünk magasztalja Istent. Hiszen életünknek, a gyülekezetnek ez a feladata, az egyik feladata. Ez a célja, az Isten üdvözítő tervének, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. Olyan szépen tudjuk mondani, hogy soli deo gloria, egyedül Isteni a dicsőség. Na de azért nekem is jusson belőle. Ezt nem szoktuk mondani, csak magunknak kiharcoljuk. Megrövidítve az Urat. És harmadszor az apostol ebben az eredetileg egy hatalmas mondatban szinte egy szuszra mondják, amikor valakinek rendkívül nagy örömhíre van, és fut, szalad meg, és végre odaérkezik, hogy mondhatja annak, akinek szeretné, akkor levegőt is alig tud venni, csak mondja, hogy minél hamarabb elmondhassa. Az apostol valahogy így beszél itt, hiszen a legcsodálatosabb és legnagyszerűbb dologról beszél, hogy szinte egy szuszra, egy mondatba akar mindent elmondani. Nos, ennek a harmadik része, ez a jelen, illetve már a jövő idő, ahol az Isten lelkének, a Szentlélek által végzett munkájáról beszél. Eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel. Olvashattuk az előtt. Tudnék, miután hallottátok az igazság beszédjét, üdvösségetek evangéliumát. Üdvösségetek evangéliuma. Benne van a személyes megtérés, újjászületés és a személyes bizonyosság fontos, de az Úr magasztalása is sokkal nagyobb és sokkal fontosabb. Tudnék, senki nem mondja, hogy Jézus Úr csak a Szentlélek által. Jézus életem Urának csak azért mondhatom, mert a Szentlélek bennem végzett munkájának igent mondta, engedte. Eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel. Miután hallottátok az igazság beszédjét, üdvösségetek evangéliumát, itt már személyessé válik. Személyessé ez a hatalmas bizonyságtétel. És hívőkké lettetek, folytatja az apostol, és itt szólal meg, hogy eljegyzett lelkével. Örökségünk zálogában. Itt már a jövőről van szó, amit szem nem látott, amit fül nem hallott, amit emberi értelem meg sem gondolt, olyat készített Isten az őt szeretőknek. Itt már az idő utáni örökké valóságról van szó. Azzal kezdődött a szakaszunk, hogy az Atya, őben, azaz a Krisztusban kiválasztott minket, ez az idő előtti örökké valóságban történik. Az időben történik a mi megváltásunk, és az idő utáni, mert ez a mi időnk el fog múlni, és most nem egyszerűen a saját földi 60, 70, 80, 90 évünkről beszélek, hanem ez a világ és ennek ábrázatja el fog múlni. És az idő utáni örökké valóságról beszél, az örök életről, örökségünkről. És örökségünk záloga a nekünk adott Szentlélek. A bennünk általunk munkálkodni akaró lélek. És ez a harmadik szakasz megint azzal zárul, az ő dicsőségének magasztalására. Ebben az eredetileg egy mondatban háromszor van benne, hogy az Isten dicsőségének magasztalására, hogy kegyelmének magasztalására legyünk. A gyülekezet egyik célja, ez kell, hogy legyen. Erre rendeltek. Amikor tehát a gyülekezet közösségébe, amikor Istenhez hívogatunk embereket, akkor tudnunk kell, hogy először is erre hívunk. Mert talán, ha igaz, mi is erre szántuk oda magunkat. Ha nem is mindig így történik. Hogy az ő dicsőségének magasztalására legyünk. Évekkel ezelőtt egyszer már erről a szakaszról prédikálva próbáltam kifejteni, hogy mit jelent és miért fontos az Isten magasztalása. Ő nagyon jó megvan nélküle. Nekünk van erre szükségünk, de ennek most részleteit nem sorolnám végig. Most csupán, mint küldetésünk egyik fontos mozzanatát lássuk. Mint a gyülekezet létének céljaként az egyik fontosabb. Annyira fontos, hogy az apostol egy hosszú mondatban háromszor elmondja. És mi az, amit többször el szoktunk mondani? Hát, amit fontosnak gondolunk. Ami hangsúlyos. Mert szóban így tudjuk hangsúlyozni, hogy esetleg, hogy emel hangon mondjuk. Írásban nyomtatva tudjuk nagyobb betűvel nyomtatni, vastag betűvel nyomtatni, hogy fölhívja az olvasó figyelmét. Most az apostol leírja háromszor, trinitárius módon, hogy az Isten, mint Atya, ahogyan cselekedett, és ezért magasztaljuk. És ahogyan a fiúban, Jézusban, a megváltásban cselekedett, ezért magasztaljuk. És ahogyan a Szent Lelkével munkálkodik, ezért magasztaljuk. A gyülekezet létének tehát az egyik küldetése, feladata, célja az Isten magasztalása. Mennyire van ez bennünk? Vajon nem kellene akkor több örömnek lenni bennünk? Nem kellene több magasztalásnak hangzania? Gondoljunk imádságainkra. Mennyi benne a magasztalás, a hálaadás? Vagy csak a kesergő panaszkodás, zsörtölődés, meg a követelődés, vagy szebben fogalmazok, a kérés? Milyen arányban? Csak az én kis dolgaim, Uram. Emlékezzünk, amikor a tanítványok azt kérték Jézustól, hogy Uram, taníts minket imádkozni, akkor azt mondta, na hát akkor mondjuk így imádkozzak. És ugye mit fogunk mondani ma is, és sokszor elmondjuk az Úr imádságban? Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Tehát először az Isten ügyéért könyörögjetek, mert az jó nektek. Azután van szó mindennapi kenyérről, bűneink bocsánatáról, a szabadításról. Mi sokszor ezzel a második felével kezdjük, és aztán vége is az imádságunknak. Csak nekem Uram, meg még a családomnak, Uram. De az Isten hatalmas üdvözítő tervét szinte elfelejtjük. Elfelejtjük érte magasztalni, elfelejtjük azért könyörögni, hálát adni. Nagyon magunk körül forgunk, és magunkat szegényítjük meg. A gyülekezet létének, küldetésének egyik célja tehát a teremtő, megváltó és megszentelő Isten magasztalása. Mert ez nekünk. Minden lelki áldásért, kezdte az apostol az Efézusi levélben, áldottam a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Az Isten magasztalásával kezdi az apostol, és utána háromszorosan hív az ő magasztalására. A zsoltáros, noha igen nehéz, üldözött helyzetben volt Dávid, menekülnie kellett, ezt is elmondja a zsoltárában, és ebben a zsoltárban beszél arról, hogy hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Mert ugyanaz a oroszlánok sinlődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót, az Isten felé való jót. Mert amit mi gondolunk, az nem mindig igazán jó. Mi mikor magasztalnánk az Urat? Hát amikor nagyon szépen mennek a dolgaink. Akár szoktuk felejteni. Amikor meg baj van, akkor meg, jaj Uram, segíts meg, de most azonnal, és akkor meg a háladást felejtjük el. Dávid akkor hívja a többieket az Úr magasztalása, hogy velem együtt gyertek, magasztaljuk az Isten nagyságát, amikor ő kegyetlenül nagy bajba volt. És nem akkor, amikor olyan nagyon szépen, kényelmesen jól mentek a dolgok. A gyülekezet küldetése, feladata, gyülekezet létének tehát egyik célja az Isten kegyelmének magasztalása. Rámutatni tehát az Isten hatalmára és tervére, mert ez a magasztalás erről szól. Hiszen ez a hatalmas mondat, amiben összefoglalja az Isten üdvözítő, megváltó, megszentelő tervét állapostól, ez tulajdonképpen egy hatalmas bizottságtétel. Ez misszió. Magasztalja az Urat, és eközben elmondja az Isten üdvözítő tervét. És azért lehet magasztalni. tapasztalni az Urat. De amikor rámutatunk az Isten hatalmára, üdvözítő tervére, hogy a világ teremtése előtt már az Isten mit döntött el, és milyen szeretettel készítette a majd elbukó ember megmentésének tervét is, hogy azután bennünket üdvösségre hívjon, hogy mi is arra hívjunk embereket. Nos, mindez azt is jelenti, hogy trónfosztottá nyilvánítja a mi bálványunkat. Ha az Isten magasztalása ott van a mi életünk középpontjában, ha újra és újra tudatos bennünk, hogy a gyülekezet létének egyik fontos célja és feladata az Isten magasztalása, akkor az azt jelenti, hogy ott más dolgok nem istenkedhetnek. Nem növekedhetnek bálvány istenekké. Ott egyedül ő az Úr. Na de hát nem ezzel kezdődik a 10 parancsolat? Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földéről. Ezért ne legyenek idegen istenei. Akkor itt ne tisztelj más dolgokat, embereket, hatalmakat, ideológiákat, ne talán önmagad az Istenként. Trónfosztottá nyilvánítjuk a bálványokat, ha az Urat magasztaljuk. Ha az Úr magasztalása elhalványul életünkben, akkor előbb-utóbb elkezdenek növekedni a bálványok. Aztán meg egyőben elkezdünk azoktól félni. Túlságosan kiszolgáltatottnak érezve magunkat. A cél, a feladat, a küldetés, hogy magasztaljuk a mi Urunkat, hogy hódoljunk előtte, hogy dicsőítsük őt, mert ez a magasztalás fölemel bennünket. Az Úr magasztalása helyez bennünket a Isten szerinti helyünkre, és tart meg bennünket, erősít meg bennünket, ad tartást a mi életünknek, mert mindig jön a világ a maga bálványaival, és mindig elvárja, hogy azok előtt hódoljunk. Időnket, erőnket, mindent neki adjunk. De ha újra és újra magasztalja a gyülekezet, és így az egyes tag is az Urat, akkor mások itt nem istenkedhetnek. Sem a közösségben, sem személyes életünkben. Az Isten magasztalása más szavakkal, az Isten dicsőítése hitvallás. Mi nagyon megszoktuk liturgikus környezetben, hogy gyertek, tegyünk vallást hitünkről, és elmondjuk nagyon szépen a közös hitvallást, a hiszek egyet. De az Isten magasztalása az mindig hitvallás. És egyúttal szeretetünk, az Úr iránti szeretetünk megvallása. A gyülekezet feladata célja az Úr magasztalása. Ha az Urat magasztaljuk, akkor ez azt is jelenti, hogy jelenlétét hirdetjük ebben a világban. Mert ez a világ elfelejti, ki akarja szorítani innen az Istent. De a gyülekezet feladata, hogy újra és újra önmagunkat, és az egész világot emlékeztesse arra, hogy ez a világ a Teremtő Isten, hogy az Úr bír az egész földdel, ahogy mondjuk a 24. Zsoltárban. És minden benne lévőkkel, nem csak a hívőkkel. Jelenlétét hirdetjük, arra emlékeztetünk, amikor az Urat magasztaljuk, és ez bizonyságtétel. És ezzel egyúttal döntés elé állítjuk az embereket. Amikor azt látják, hogy összegyülekezünk, hogy az Urat magasztaljuk, akkor ez döntés elé állítja körülöttünk élőket. Mert vagy az Urat magasztalja, vagy valami mást, vagy másokat fog Istenként tisztelni. Ha elhalványul a gyülekezet tudatában, ha elhalványul a mi gondolatunkban az Úr magasztalása, mint egyik legfontosabb küldetésünk, akkor ott a misszió halványul el, a bizonyságtétel lesz gyönge, és hogyha a trombita bizonytalan zengés tészen, kicsoda készül harcra. Ha a katonai riadó hangja úgy hasonlít arra, hogy szokták, de mégse teljesen az, akkor a katonák nem tudják, hogy most riadó van vagy nincs. Most mit kell csinálni? Cél, a feladat egyike az Úr magasztalása. És ezzel állítunk döntés elé tehát másokat. Ezzel hívunk döntésre másokat. És amikor dicsőítjük az Urat, amikor magasztaljuk, amikor előtte hódolunk, akkor betöltjük feladatunkat is, és másoknak reménységet is adunk. Ebben a zavaros, bizonytalan világban, ahol sokan biztos pontot keresnének, ahol annyi minden dicsőítenek és magasztalnak, sokszor dollármilliókat fektetve bele. Nekünk az a nagy kiváltság, hogy örömmel és háladással, Úrtól való küldetésként, mint fontos feladatot és célt, magasztaljuk az Urat. Az apostol ebben az egy szuszra elmondott hatalmas üdvösség történetben, ahol az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten munkájáról beszél, mindegyikkel kapcsolatosan megáll és azt mondja, hogy na igen, az ő magasztalására. Igen, magasztalására. És harmadszor is magasztalására. Szeretett testvérek, ha mi gyülekezetbe hívunk, ha mi Istenhez hívunk embereket, mit tudunk mondani, mit szoktunk mondani? Ha visszakérdezünk, minek menjek én oda? Nem érek én rá, nekem fontosabb, hasznosabb dolgaim vannak. Tudok mondani valamit? Meg tudom mondani, hogy mi a célja a gyülekezetnek? Mi a küldetése? A mai igét emlékeztessenek bennünket, akár Dávid szavaival, hirdessétek vele az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét, vagy az apostoli bizonyság tétellel, hogy dicsőségének magasztalására legyünk. Legyen kész a mi életünk. Örömmel magasztalni azt, aki egyedül méltó erre, az Urat. Amen. A 451. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. Száma nincsen Uram jó téteményének. Bocsásd meg, hogy ugyan kegyelmedet elfogadtuk, és magunkat népedhez tartozónak valljuk, de kevésbé ismerjük és értjük a gyülekezetre vonatkozó tervedet és akaratodat. Bocsásd meg, hogy részben ezért sem töltjük be hűen tervedet, és bocsásd meg, amikor mi olykor a magunk akarata szerinti gyülekezetet szeretnénk formálni. Segíts, Urunk, megérteni és teljesíteni a gyülekezet küldetését, feladatát, célját. Segíts, Urunk, hogy megtérésre hívjunk, szeretettel szolgáljunk, tanítsunk, közösséget építsünk, és nevedet magasztaljuk, dicsőítsük e világban. Így magasztalunk, így dicsőítünk, Urunk, ma minden lelki áldásodért. Így magasztalunk, és így dicsőítünk téged, és hirdetjük hatalmadat. Dicsőítünk jelenlétedért, életeket újjászülő kegyelmedért. Áldunk téged, magasztalunk téged, mert egyedül te vagy méltó minden hódolatra és imádatra. Téged dicsőítve szeretnénk hozzád hívni, segíteni betegeket és gyászolókat, megfáradtakat és életük célját eltévesztetteket. Dicsőítünk és magasztalunk, mert erre nekünk is szükségünk van, hogy hitben, reménységben megerősödjünk. Urunk, vedd kedvesen a mi hódolatunkat, háladásunkat, magasztalásunkat, neved dicsőítését. És segíts bennünket, hogy így téged magasztalva éljünk, szolgáljunk egyenként, és mint gyülekezet ebben a világban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el.